Kedves hallgatók, itt van a vonalban Nádor Lídia műfordító, akivel azonban most nem az egyik újabb fordításáról fogunk beszélgetni, hanem egy könyvről, de ez a könyvhöz neki másképpen van köze. Szia, Lici!
Szervusz, András! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát megjelent egy könyv, a Szelíd harcos címmel, és ez a könyv ez tulajdonképpen a te édesapádról szól, illetve az ő visszaemlékezéseit tartalmazza, és hát róla azt kell tudni, és itt most segítened kell a megfogalmazásban, én azt mondanám, hogy sporttudós, ami hülyén hangzik, de igazából szerintem magyarul nincs annak igazából neve. Ha azt mondom, hogy sportprofesszor, akkor az még hülyébb. Szóval, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi volt az ő hát nem is csak a foglalkozása, a hivatása.
A hivatása, az, hogy sporttudós, az egy teljesen pontos megfogalmazás.
Na, szuper, akkor azzal jó.
Együtt, hogy a magyarban talán egy kicsit furcsán hangzik, de létezik ilyen, hogy sporttudomány. Az edzésnek, a sportolásnak is van tudománya, ami egy nagyon szerteágazó interdisziplinális tudomány, maga felöleli az orvostudománnyal is határos, a pszichológiával is, a pedagógiával is határos.
Meg hát a biológiával, aminek hogyne. Professzora volt, tehát hogyha ha valami konkrétat akarunk mondani.
Igen, így van, tehát ő a biológiai tudományok nagy doktora címet kapta, ez a hivatalos megnevezés, aminek az az oka, ami miatt te is egy pillanatra zavarba jöttél az ő hivatásának a megnevezésénél, hogy a sportnak tudománya akkor, amikor ő, én úgy tudom, hogy a elsőként, de mindenképpen elsők között ilyen magas fokozatot, akadémiai fokozatot szerzett, nem nagyon volt, és ezért jobb hiány, mert mégiscsak ahhoz elég sok köze van, mert mint a biológiához, oda betették. De hát ugyanakkor ő például a sportpszichológiának is egy nagyon fontos alakja volt, a nemzetközi sportpszichológiai szakmának volt az egyik vezető egyénisége. És ezen kívül ő sportszervező is volt, eredetileg testnevelő tanár volt, úgyhogy valóban ez egy nagyon szerteágazó életút, amit ő végigcsinál.
Azért is különösen érdekes, mert a sporttudomány, hát az a napjainkban egyre inkább beívódik a köztudatba, tehát tényleg amikor itt tized meg ezred másodpercekről van szó, akkor egészen komoly elemzések, és hát számítógép, és hát mesterséges intelligencia, stb., ami hát nyilván vizsgálja, meg próbálja kitalálni, meg kiszámolni, hogy hogyan tehetnének nagyobb teljesítményre szert a sportolók. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért elrugaszkodott attól a világtól, amit ő szeretett, mert nyilván ma már hát pontosan tudjuk, hogy az élsportban a különböző dopping, meg ajzószerek milyen számban vannak jelent, meg mi ezeknek a jelentősége, igen. És tulajdonképpen igazából az, hogy mi dopping és mi nem, hát az csak technikai kérdés. Tehát nyilván ő azért egy klasszikusabb világban lett sporttudós, amikor azért sokkal jobban számítottak a valós erőnlét, meg a valós teljesítmények. Ugye ő 23-ban született, és 2011-ben 88 éves korában hunyt el. Nagyon érdekesek ezek a visszaemlékezések. Ugye a nővéred volt az egyik, aki segítkezett ennek az összeállításában. Nem tudom, ezek megvoltak a jegyzetek a családi archívumban, innen-onnan össze kellett őket szedni, vagy volt neki naplója? Hogyan állt össze a kötet?
Igen, ez valóban némi magyarázatra szorul, és ennek a könyvnek a története nem egy mindennapi történet, az biztos. A nővérem nem hogy segítkezett ennek az összeállításában, hanem tulajdonképpen ő társszerző, föl is van tüntetve társszerző, a könyv címlapján édesapám neve mellett, ennek az az oka, hogy az a szöveg, ami ennek a könyvnek a törzsanyagát képezi, az egy életút interjú, amit a nővérem Bátonyi Viola készített édesapánkkal 1995-ben, és ezt alakította át a Viola úgy, minthogyha egy egyes szem első személyű elbeszélés lenne, tehát gyakorlatilag és technikailag kivette a kérdéseket, és összeszerkesztette a válaszokat összefüggő elbeszélésé, ez az nem más, mint az édesapám kevéssé privát, inkább szakmai életének az elbeszélése. Ez a szövegnek nagyjából, most nem tudom, százalékos arányban, de biztos, hogy a 90%-át kiteszi. Ő jobban el tudná mondani, és el is fogja mondani a könyvbemutatón, amiről nyilván majd ejtünk meg néhány szót. Ehhez ő, mármint Viola, hozzá szerkesztett néhány későbbi interjút, illetve édesapámnak volt még egy önéletrajzírása egészen az élete végén, amely nagyon nagy átfedéseket mutat ennek az interjúnak az anyagával, de van benne új elem is, és akkor ezeket ő beleszerkesztette. Úgyhogy ők így tulajdonképpen társszerzői ennek a könyvnek. Azon kívül Viola nővérem, aki szakmáját tekintve könyvtáros, levéltáros, összeállított egy válogatott publikációs listát, válogatott bibliográfiát, illetve a legfontosabb cikkeinek a listáját. Hogyha egy teljes listát állított volna össze, akkor ez egy külön kötet lett volna, és inkább az olvasmányosságra törekedett, illetve egy rövid, vázlatos, tabelláris életrajzot is illesztett a végére, hogyha valaki át szeretné tekinteni évszámokkal együtt, hogy mikor, mit csinált az apukánk, illetve az elején van egy személyesebb hangú előszó, ami szintén a Violának a munkája. Szóval ő tulajdonképpen szerzője ennek a könyvnek ilyen értelemben.
Mi a helyzet a fotókkal és az ilyen jellegű dokumentumokkal? Ez azért kérdezem, mert a borítón van egy csodálatos fénykép, igen, ezt gondolom édesapátokat ábrázolja, így aki van, tangó harmonikán játszik, és körülötte ti, mint gyerekek álltok?
Ez egy korábbi fénykép, én akkor még nem éltem. Az összes gyereket nem tudom beazonosítani, Viola nővérem az egyik, az biztos. Ez egy nyári csoportkép, egy kertben, egy hihetetlenül idillikus hangulatú kép, ahogy édesapám fiatal, hát szerintem gyönyörű férfiként ül egy szál fürdőnadrágban, és a felső testét egy tangó harmonikát akarja, és játszik a gyerekeknek, akik szintén ilyen egy szál fürdőgában állnak mellett. Ez egy balatonparti kép. A Balatonparton készült ez a kép, és azt gondoltuk a kiadóval, Balog Endrével, a prep kiadó igazgatójával, hogy az annyira egyrészt hát egy idilli kép megfogja az ember tekintetét, és ugyanakkor nagyon jellemző édesapánkra ez a tartás. Az is jellemző rá egyébként, hogy zenélt, muzsikált, mind a mellett, hogy sporttudós volt, meg a pedagógiai szenvedély, vagy a pedagógiai elkötelezettség is eltűn ebből a fotóból. A fotóanyagnak a legnagyobb része egyébként privát, családi fotó, egy-két kivétel van, ezeket külön jelöltük, de mindegyik a családi archívumból került össze, és került elő, és onnan válogattuk össze úgy, hogy nagyjából felölelje az ő életét gyerekkorától egészen időskoráig.
Na hát akkor ilyen szempontból is nagyon izgalmas lehet, mert azt gondolom, hogy hát többek közt a Fortepánnak köszönhetően rettenetesen hát újra felfedeztük a régi család és privát fotóknak az értékét, azt, ahogy ezek ilyen eszenciálisan tudnak tartalmazni korszakokat, meg történeteket, és hát történelmet. De akkor ezek szerint a zene, meg a muzikalitás az édesapától jön, hiszen amellett, hogy te műfordító vagy, ugye, ha nem zenekarban vagy oszlopos tag, illetve hát más zenei formációkban is azért lehet veled találkozni.
Igen, ezek a gének is, meg szocializáció is, nem mindig szólt otthon a zene, szüleim nagy hangverseny és opera látogatók voltak, és apukámnak volt ez a kicsit populárisabb vonal, amit ő nagyon szeretett, ez a tangóharmonikázós, nótázós vonal, amit társaságban csillogtatta neki. Egy őstehetség volt, tehát hogyha az ember egy picit képzett zeneileg, akkor csak eltátja a száját, hogy tényleg, mint egy cigányprimás úgy dolgozott, és olyan alázattal dolgozott, tehát valaki elkezdett énekelni, akkor ők megkereste a harmonikán a kezdőhangot, és akkor hozzá igazította az akkordokat, abban a hangnemben ő szépen alázatosan lekísérte az éneklő barátot, és látszott az arcán, hogy rettenetesen boldog attól, hogy a másik ember énekel, vagy a többiek énekelnek, ő is neki is nagyon szép egyébként tenor hangja volt, és erről szó van a könyvben egyébként, tehát ő gimnazista korában, ha nem is zenei pályára készült, de zenélt, és nagyon komolyan foglalkozott a zenével is, és a nyelvekkel is. Tehát tulajdonképpen egy humán érdeklődésű és művészi érdeklődésű ember volt, akinek a nyelvik iránt is nagyon nagy tehetsége volt, és az is nagyon érdekes, és valahogy kiderül a könyvből, de kicsit a véletlenszerűséget is látom én abban, hogy aztán végül a sportvilágában kötött ki. Szóval hihetetlenül izgalmas élete volt. Egyébként azt gyanítom, hogy bárkit előveszünk, aki végigélte a 20. századot, hát egy nagyon hasonló történetekre bukkanunk. Szerintem ennek a könyvnek ez a legnagyobb értéke, hogy egy egészen sajátos metszetét adja a 20. század történetének. Történetesen egy sportpedagógus, egy sporttudós személyes pályáján keresztül láthatunk bele a 20. század magyarországi történetében.
Igen, hát ebben igazad van, hiszen minden 20. századi család történettel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudnak azonosulni. Meg hát közhely, most már mindenkire azt mondják, hogy reneszánsz ember, de valóban azért nála, meg hát talán akkoriban még a művészet és a sport, ezek nem voltak ilyen teljesen egymásnak ellentmondó dolgok, mint ahogy hát manapság azért többé-kevésbé ugye ez a humán, reál dolog, ez nagyon-nagyon erőltetve van. De ha már beszélünk az ő szakmai területéről, szakmai karrierjéről, azt tudom, hogy ő ott volt Melbourne-ben, ő a magyar csapat helyettes vezetője volt, de hogy tudnál pár szót mondani arról, hogy tulajdonképpen amikor azt mondjuk, hogy sporttudós, akkor mit is értünk ez alatt pontosan?
Az ő Melbourne-i tartózkodása az egy másik tevékenységével függ össze. Ő nagyon sokat dolgozott sportszervezőként. Ennek a történetét is el lehet olvasni majd a könyvben, ennek a bizonyos Melbourne-i, 56-os Melbourne-i olimpiai szereplésnek, vagy hát munkának is voltak előzményei. Tehát ő, neki az volt a dolga ott, hogy a magyar csapatnak a kiutaztatását szervezze meg, ami hát ha belegondolunk, hogy mindez 1956 őszén is telén történt, az egy finoman fogalmazva és kalandos történet, az ő életének az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb elbeszélése a 1956, illetve 57 elején, mert ő Melbourne-ből nem jött rögtön haza, hanem ő is több sportolóval együtt akkor kiment Amerikába, az Egyesült Államokba, de aztán úgy döntött, hogy mégis inkább Magyarországon szeretne élni, ami utána aztán neki nagyon nehéz lett természetesen az élete. Fel lehet képzelni, hogy egy 56-ban tulajdonképpen illegálisan, Magyarországról illegálisan eltávozott ember, mikor végül visszatér. Noha kecsegtetik azzal, hogy nem esik bántódásra, hogy milyen tortúráknak volt ő kitéve, ezt is érinti a könyvben. Tehát ott ő inkább mi sportszervező dolgozott, és a tulajdonképpen a tudományos karrierje az inkább, már akkor is elkezdődött, de nagyobb hangsúlyt a 60-as években kapott. És ennek is a részletes története elolvasható lesz a könyvben majd. Hmm.
Jó, hát beszéltünk a könyv bemutatóról, illetve te említetted, ez ugye vasárnap 15-én lesz a Kelet Kávéházban, ami a Bartók Béla úton található, és hát nem véletlenül.
Igen. Igen, ezt egy nagyon érdekes, hogy nem magamtól jutott eszembe, pedig annyira adja magát tulajdonképpen. A Mély József művészettörténész barátomnak volt az ötlet, amikor megkérdeztem, hogy hova vigyük ezt a könyvbemutatót, hogy hát vigyétek a Bartók Bélát 29-ben, hiszen a családunk közel 30 évig ott élt, annak a háznak az első emeleti lakásában, egyik első emeleti lakásában, és ennek a földszintjén van most. Az én gyerekkoromban volt a Sonata Presso, meg a kamaszkoromban, a velem egykorú, vagy nálam kicsit idősebb zenejangok biztosan ismerik, mert például Török Ádám rendszeresen lépett ott fel, meg biztosan mások is. Én a Török Ádámnak a fellépéseire emlékszem, akkor nagyon, nagyon izgalmas volt. És aztán egy rövid kitérő után, amikor egy rettenetes kínai kajálda volt ott, az nagyon felejthető, akkor oda beköltözött.
Nem volt az olyan rettenetes, tiltakozom egy.
Jó, rendben, ezt majd akkor megbeszéljük adáson kívül, szerintem rémes volt.
Minőségét tekintve.
Oké. És akkor utána jött a Kelet kávézó, amit érdekes módon a házban lakók nem annyira díjaztak, pedig én rögtön az első pillanattól láttam, hogy ez egy nagyon fontos hely lesz, és nagyon jó, mindenkinek nagyon jó lesz, hogyha ők oda költöznek, a ház lakóit is beleértve, azóta is igazam lett, élnek és virágoznak, hála Istennek túlélték eddig még az összes válságot, ami a vendéglátást sújtotta, és nekik van egy Kelet Kult nevű programsorozatuk, amibe befogadták ezt a könyvemutatót, ez egy borzasztó kedves gesztus, és nagyon nagyra értékelem. Tehát ez azt jelenti, hogy a Kelet Kult programsorozatán belül lesz a könyvemutató. Egyébként, és ahogy te is említetted, 15-én vasárnap délután 5 órakor lesz, és ha valaki véletlenül nem tudna elmenni, akkor pedig streamen követheti az eseményt, tehát online is meg lehet nézni. Ami érdekes lesz még ebben a könyvbemutatóban, hogy két, mert én nem vagyok szakértő, tehát én, hogy mondjam, producere vagyok ennek a könyvnek, de úgy, hogy egyáltalán nem értek a sportvilágához, nem is nagyon vannak személyes ismeretségeim, de nagyon nagy szerencsénkre két szakember elvállalta azt, hogy Viola nővérem mellett beszélgetnek a könyvről, illetve nagyon remélem, hogy sikerül felidéznünk együtt apunak az alakját. Köpf Károly lesz az egyik, aki a Magyar Edzők Társaságának a tiszteletbeli elnökségi tagja, illetve Vines Ferenc sportközgazdász. Ők fognak, és már nem vettem a Bátonyi Viola, tehát ők hárman fogják bemutatni a könyvet. Sőt, új Buda polgármestere, dr. László Imre is mond egy köszöntőt, ami nem egy puszta formalitás, mert László Imre doktor eredetileg sportorvos, ha jól tudom, a birkózó keretnek volt egy időben az orvosa, tehát őnek is van egy személyes és szakmai kapcsolatuk apuval, úgyhogy itt elég sok szál összeér ebben az ünnepi eseményben, amit már nagyon várunk, és természetesen nyilván, mint minden könyv bemutatónak lesz a kötet, megkapható lesz a Prépont kiadó jóvoltából kedvezményesen, úgyhogy hát apukám nem fogja tudni már dedikálni, ez az egy veszteség, ő már nincs közöttünk, de azt hiszem, hogy örülne, illetve örül. hogy megszületett ez a könyv.
Sajnos. De az jutott eszembe, hogy hát ugye ő az élete vége felé Tapolcán, illetve hát Ábrahámhegyen élt, és ott a mai napig van egy sportverseny, amit róla neveztek el.
Igen, és emléktáblája is van, és posztumusz díszpolgára lett Tapolca városának. Ők édesanyámmal 2002-ben költöztek oda, tehát ő az élete utolsó, majdnem 10 évét Tapolcán töltötte, és azonnal ott is a helyi sportéletnek az egyik motorja lett, különböző események, versenyek fűződnek a nevéhez, úgyhogy ő azonnal ott is feltalálta magát, és ott is megszerettette magát a helyi közösséggel.
Illetve akik még nagyon jó szívvel emlékeznek rá, az Pécs, ugye ő tanított Pécsen, és azt gondolom, hogy hát a mai napig nagyon sok tanítványa lehet.
Igen, nagyon örülök, hogy említetted a Pécsi Egyetemet, mert egyrészt a Pécsi Egyetem anyagilag is támogatta ennek a könyvnek a megjelenését, amellett, aha, hogy Pécs városa is támogatta anyagilag, és a Magyar Edzők Társasága is, meg egy magát megnevezni nem kívánó magánszemély, tehát itt egy elég széles összefogásnak köszönhető az, hogy ez a kötet megszületett, ennek külön nagyon örülök. Illetve a Pécs Egyetem Sporttudományi Intézete, a jelenlegi vezetés, egyébként ezt az intézetet apukám az intézetének az alapításánál ő bábáskodott, és ő volt az első igazgató, aha, a Sporttudományi Intézetnek a Pécsétel, mert ugye ez eredetileg a tanárképző főiskolának a testnevelési tanári képzéséből nőtt ki tulajdonképpen, tehát most a edzésképzés folyik, sportszervezőképzés folyik. Szóval a Sporttudományi Intézetnek a jelenlegi vezetése is nagyon-nagyon komoly szakmai segítséget adott ehhez a könyvhöz, illetve lesz egy folytatás, ami érintkezik a könyvvel, nem kapcsolódik szorosan hozzá, de érintkezik vele, hogy az, aha, idei Országos Tudományos Diákköri Konferenciának a természettudományos szekciója az Pécsett lesz, a Pécsi Tudományegyetemen, és ott édesapámnak szentelnek egy emlékkonferenciát, tehát azok a diákok, akik valamilyen sporttal kapcsolatos témában szeretnének előadni, ők az a Nádori László nevének szentelt emlékkonferencián fognak előadni, és úgy tudom, hogy egy díjat is alapítanak ebből az alkalomból, az egyik kiváló pályamunka majd az ő nevével fémjelzett díjat fogja megkapni, illetve tervez a Pécsi Egyetem egy emlékkiállítást is ott Pécsen, úgyhogy lesz még egy folytatása ennek, meg nyilván ott is a könyvet be fogjuk ugyanígy mutatni, tehát Pécs valóban egy nagyon-nagyon fontos kései, de nagyon fontos állomása volt apu életének.
Na, hát köszönöm, hogy elmondtad ezeket, tehát akkor a dr. Nádori László életéről szóló könyv, illetve pontosabban az ő visszaemlékezései, a Szelíd harcos című kötet, az a Pré kiadó jóvoltából jelent meg, és a könyv bemutató az január 15-én vasárnap 17 órakor lesz a Kelet kávéházban. Lici, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Nádori Lidiával, műfordítóval, dr. Nádori László lányával beszélgettem, és hát akkor találkozunk a Keletben vasárnap.
Nagyon örülni fog neki, és köszönöm szépen a meghívást, meg a beszélgetést.
Én is köszönöm, szervusz!
Szia!